Első fejezet. Egymásnak ellentmondó levelek. J.R. Starr mérnök úrnak, Tannengate 30, Edinburgh. Ha James Starr úr holnap az Aberflowi széntelepekhez, Dohart bánya Yarrow akna, szíveskednék kimenni. Ott olyas valamiről értesülne, mely őt rendkívül érdekli. James Starr urat egész nap várni fogja, a Calendary vasútállomáson Harry Ford, az egykori bányamesternek, Simon Fordnak a fia. Kéretik a meghívást titokban tartása. Ez volt a levél, melyet James Starr 1800. december 3-a kora reggelén kapott. A levélen az Aberflowi postabélyeg nyomása, Stirling megye, Skócia. A mérnök kíváncsiságát a legnagyobb mértékben fölizgatta a levél. Hogy az valami szemfényvesztés volna, arra egyáltalán nem gondolhatott. Régóta ismerte az Aberflowi széntelepek öreg bányamesterét, Simon Fordot, ismerte még azokból az időkből, amikor ő maga is, vagy 20 éven át, azoknak a telepeknek élén állott, mint műszaki igazgató, vagy a viewer, ahogy az angolok mondják. Jim Starr jól megtermett 55 esztendős ember volt, kit azonban bárki 40-esnek nézhetett volna. Edinburgh egyik régi, tekintélyes családjából származott, és annak volt legkiválóbb tagja. Munkálatai becsületére váltak annak idején a tekintélyes mérnök testületnek, mely az Egyesült Királyságok talajának széntelepeit egyre zsákmányolja úgy Cardiff, mint Newcastle-nél, valamint Skócia lapályos megyéiben. A legtiszteltebb nevet azonban mégis az Aberflowi titokzatos bányák mélységeiben vívta ki magának, amely bányatelep az Alloy bányák szomszédságában, Stirling megye, egy részére is kiterjedt, és ahol James Starr életének javát töltötte. Azon kívül elnöke volt a skóciai régiség búvárló társulatnak, egyik legtevékenyebb tagja, a Royal Institute-nak, a Revue Edinburgh pedig igen gyakran az ő neve alatt a legérdekesebb cikkeket közölte. Szóval, amaz életre való tudósok egyike volt, akiknek Anglia maga fölvirágzását köszöni. Előkelő állást is foglalt el abban a régi, skót fővárosban, amely anyagi és erkölcsi mi voltánál fogva, méltán viseli az Észak-Athén nevet. Az angolok tudva levőleg igen jelentős nevet adtak terjedelmes széntelepeiknek. Fekete indiák. Ezen a néven emlegetik azokat, és ez indiák bizonyára a keleti indiáknál is többet tettek az Egyesült Királyságok meglepő gazdagságának megszerzésére. Valóban. Ott a bányászok egész népsége éjjel-nappal szállítja fölszíre a kőszenet. Ezt az értékes tüzelőszert, amely nélkül a mai iparos élet elgondolható sem lenne. Akkoriban még messze távol volt az idő, melyre hozzáértő emberek a bányák kimerülését jelezték. És egyhamarjában beálló szükségre senki sem gondolt. Hiszen két világnak gazdag széntelepei vártak még kiaknázásukra. A legkülönfélébb gyárakat, a lokomotív és lokomobileket, a gőzhajókat, a gázgyárakat, stb. Nem fenyegette ásványféle tüzelőszerük csökkenése. Habár az utóbbi években egyre növekvő fogyasztás következtében egyes széntelepek legvékonyabb erükig teljesen kimerültek. Most már hasztalan, hiába fúrták, ásták alá a talajt, azok elhagyott aknák, elpusztult tárnák. Ez az eset állott be az Aberflowi bányáknál is. 10 esztendővel ezelőtt emelte ki az utolsó csille, vagy kutya, az utolsó tonna kőszenet ezekből a telepekből. A mély, lábjegyzett, a bányaművelés mély és nappali munkára oszlik, amaz a bánya belsejében, emez azon kívül történik. Tehát a mély munkának minden eszköze, a tárnák sinein futó kutyák, apró négyszögletes kocsik, vasúti felszerelések, kasok, puttonyok, szellőztető készülékek, szóval a föld gyomrában az ott lévő, az ott folyó bányászat összes segítői mind a napvilágra kerültek, és valamennyit a bánya előtt halmozták föl. És a kimerült bánya olyan volt, mint valami szörnyeteg nagyságú masztodon, amelyet az élet minden szervétől megfosztott, és csupán csak csontjait hagyta hátra. Az összes eszközökből csak néhány hosszú falétra maradt a helyén a Yarrow aknában, és a munka beszüntetése óta egyedül ezeken át lehetett a Dockhart bánya mélyebb tárnáiba lejutni. Külsőleg csak is az egykori nappali munkákat védő épületek árulták el az említett bányának aknáit, melyek most épp olyan puszták és elhagyatottak voltak, mint a többi bányái. Amelyek összessége tette az Aberflói bányasztelepet. Szomorú nap volt az, amikor a bányászok utolszor jöttek ki azokból a tárnákból, amelyekben annyi éven át éltek. Jim Starr mérnök maga köré gyűjti a munkások ezreit, azt a szorgalmas és bátor bányász népet. A fejtők, kocsitolók, a bányajárók, töltők, az ások és útcsinálók, a raktárosok, válogatók, kovácsok és asszonyok, gyermekek, öregek, nappali és mély munkások mind ott gyülekeztek a Dockhart bánya roppantágos udvarán, mely máskor a bányának termésével volt telistele. Az a derék népség, mely nemzedékről nemzedékre együtt élt az öreg Aberflóiban, most a kenyérgond által szétszóródóban volt. Ott álltak hallgatagon, mérnökök búcsúszavára várakozva, hogy ezután örökre távozzanak onnét. A társulat jutalomdíj címén nekik juttatta az utolsó folyóévnek tiszta hasznát. Igazában valami sok az sem volt, mert a termelési értéket szinte fölemésztette a termelési költség. Mindamellett mégis elbajlódhattak vele addig, míg vagy a szomszédos bányákban, gazdagságokban, vagy a megye műhelyeiben új keresetet találtak. Jim Starr ott állottam a tágas pajta ajtajában, melynek tetőzete alatt a hatalmas emelőgépek oly sok időn át dolgoztak. Simon Ford, a Dockhart bánya mestere, valami 55 éves férfi, s más munkavezetők állották őt körül. Jim Starr levette kalapját. A bányászok szintén hajadon főtt mélységesen csendben figyeltek rájuk. Az a búcsúzási jelenet igazán valami megható, és egyúttal nagyszerű volt. Barátaim, szólt a mérnök. Elvállásunk pillanata bekövetkezett. Teljesen kimerültek az Aberflói bányák, melyek közös munkában annyi időn át összetartottak bennünket. Minden kutatásunk sem bírt új eredet fölfedezni, az utolsó darab kőszén is felérkezett a felszínre. És szavainak, mint egy magyarázatául, Jim Starr felmutatott egy darab kőszenet a kasról, amelyet a bányából hozott fel. Ez a darab szén, barátaim, folytatta Jim Starr, mint egy utolsó cseppje annak a vérnek, mely egykor a bánya ereiben keringett. Mi ezt megőrizzük, mint ahogy őrizzük azt a darabot, amelyet úgy másfél száz esztendővel ezelőtt először emeltek ki, az Aberfoyle telepekből. Hány munkás nemzedék változott, váltakozott bányáinkba e két darab között, és most mindennek vége. Mérnökötök utolsó szavai hozzátok a búcsú szavai. Ti a bányából éltetek, az viszont kezeitek alatt kizsigereződött. A munka kemény volt, de hasznot is hajtott nektek. A mi nagy családunk szétszóródóban van, és alig gondolható, hogy az valaha még egyesülhessen egy lobogó alatt. Mindamellett ne feledjétek, hogy sokáig együtt éltünk, és hogy az Aberfoyle bányászoknak kötelességük marad egymás segítése. Egykori főnökeitek sem fogják sem ezt, sem titeket feledni. Hiszen akiket közös munka fűzött össze, azok nem lehetnek többé idegenek egymásra nézve. Mi őrködünk felettetek, ezután is és becsületes járatban bárhová forduljatok hozzánk, ajánlataink kísérni fognak. Az Isten áldjon meg benneteket. Ezeket mondta Jim Starr, és magához ölelte a bánya legöregebb munkását, akinek könnybe lábadtak szemei. Azután a bányamesterek fogtak kezet sorban a mérnökökkel, míg a munkások kalapjukat lóbázva kiabálták. Isten vele, Jim Starr, főnökünk, barátunk! Kitörölhetetlen nyomokat hagyott ez a búcsúzás a derék emberek szívében. Aztán lassan-lassan, oszladozva elhagyták a tágas udvart. Mind tágabb lett a tér Jim Starr körül. A Dockhart bánya fekete útja utószor ropogott a bányászok lépte alatt, és mély csendesség szállt az Aberflói telepekre, az addigi zajos élet helyett. Egyetlen ember maradt csak vissza Jim Starrnál, Simon Ford bányamester volt az. Harry nevű 15 éves fia állott még mellette, aki néhány év óta szintén már a mély munka körül dolgozott. Jim Starr és Simon Ford ismerték, és ennek következtében becsülték is egymást. Isten vele, Simon, szólt a mérnök. Isten vele, James úr, felelt a bányamester, vagyis inkább hagyja azt mondanom, a viszontlátásra. Helyes, Simon, a viszontlátásra, válaszol James Starr. Örvendetes dolog lesz is hébe-hóba találkozni, és a régi jó Aberfoyle-i időkről elbeszélgetni. Tudom, James úr. Mindig szívesen látom őt házamban, Edinburghben. Edinburghben? Ó, messze van az, mondál fejcsóvába a bányamester. Messze van az a Dochart bányától, nagyon-nagyon. Messze, Simon. Hol is szándékozik ezután lakni? Itt helyben, James úr, mi nem hagyjuk el a bányát, ami jó öreg dajkánkat azért, mivel a teje elfogyott. A feleségemmel és fiammal majd csak szelét ejtjük valahogy, hogy hívek maradhassunk hozzája. Hát Isten áldja meg, Simon, válaszolt a mérnök, aki fölindulásában alig tudott szaván uralkodni. Nem, ismétlem, a viszontlátásra, James úr, felelt a bányamester, és semmi búcsúzás. Simon Ford szavára. Mi még Aberfoyle-ban viszont látjuk egymást. A mérnök nem akarta a bányamestert utolsó álmodozásától megfosztani. Magához ölelte a fiatal Harryt, aki tágra nyílt szemével meghatottan hallgatta a beszélgetést. Aztán még egyszer megrázta Simon Ford kezét, és véglegesen távozott a bánya udvaráról. Ezek az elmondottak történtek úgy 10 évvel ezelőtt. És Simon Ford minden fogadkozása dacára, hogy így meg úgy lesz a viszontlátás, James Starr többé mit sem hallott felőle. Most 10 évi elszakadás után íme kapja ezt a levelet Simon Fordtól, amelyben haladék nélkül kéri őt a régi Aberfoyle-i bányatelepek meglátogatására. Engemet rendkívül érdeklő dolog. Ugyan mi lehet az? Dochart bánya, Yarrow akna. Minő emlékeket ébresztettek föl e nevek agyában. Haj, szép idők voltak azok, a munkának és küzdelemnek ideje. Mérnöki életének legszebb évei. Újra meg újra elolvasta James Starr a levelet. Igazán sajnálta, hogy Simon Ford legalább egy sorral nem toldotta meg az írását. Szinte haragudott rája ezért a szűkszavúságáért. Lehetséges volna, hogy az öreg bányamester mégis valami új színeret fedezett fel? Nem, nem, ez lehetetlen. Jim Starr visszaemlékezett, hogy minő aprólékosságig menő gonddal kutatták föl a bányatelep minden szögét, zugát, mielőtt annak művelését végleg beszüntették. Ő maga vezette az utolsó kémfúrásokat anélkül, hogy a belterjes művelés által kimerített talajban valami új széntelepre akadtak volna. Még azokat a középrétegeket is megbolygatták, amelyeken a kőszén beágyazódva szokott nyugodni, így a Denovi vörös homokkőzetet, de mint hiába. James Starr tehát abban a föltétlen meggyőződésben hagyta el a bányát, hogy abba többé egy darabka égetni való anyag sincs. Nem, mondotta újra és újra, nem. Hogy is volna az lehetséges, hogy ami én előttem a legszorosabb kutatás dacára rejtve maradt, a Simon Ford megtalálta volna, viszont azonban az öreg bányamester azt is tudja, hogy engemet a világon csak egyetlen dolog érdekelhet, és most is itt ez a titokban tartandó meghívó, hogy menjek a Dochart bányába. James Starr ide lyukadt ki mindig. Másrészről a mérnök Simon Fordot igen ügyes bányásznak ismerte is olyannak, aki mesterségének igazi ösztönével van megáldva. Amióta az Aberfoyle-i telepek művelése megszakadt, nem látta az öreget, egyáltalában nem is hallott felőle. Azt sem tudta volna megmondani, hogy miből él nejével és fiával, egyben azt sem, hogy hol lakik. Minden tudománya abból állt, hogy Simon Ford őt a Yarrow aknához invitálja, és hogy annak Harry nevű fia az egész holnapi napon át várni fogja a Calendari állomáson. Nyilvánvalóan a Dochart bánya megvizsgálása forog itt szóban. Elmegyek, mondotta James Starr, és érezte, hogy óráról órára növekedik izgatottsága. A derékmérnök ugyanis a szenvedélyes emberek almaválfájához tartozott, akiknek agya örökösen forrong, mint valami tűzön álló katlan. Az ilyen emberek fejében viharosan hullámzanak az eszmék. Egyikében, másikában lassan duruzsolnak. No, a mai napon James Starr eszméi lobogó tűz mellett ugyancsak forrtak. Egyszerre egész váratlan dolog érte, amely jégdarabként agyának fellengző gőzeit lecsapta. Úgy 6 óra tájban este a szolgája egy második levelet adott át James Starrnak. A levélnek meglehetősen durva borítéka volt, az írása pedig messziről elárulta, hogy nem túl forgató ember írta. James Starr föltépte a borítékot, időtől elsárgult papírdarab volt benne, amely valami rég használhatatlan jegyzőkönyv kitépet levelének látszott. E papírdarabra a következő pár szó volt ráírva. James Starr úrnak felesleges útra kelnie. Simon Ford levele időközben tártalanná vált. Aláírás nem volt.